Jó reggelt, Erdély, jó reggelt, Székelyföld, és nagyon különleges meghívottjaink vannak ma reggel itt a stúdióban. Én nagyon örülök, hogy itt vagytok. Köszöntjük Záruk Zitát és Harkányi Árpádot, akik nem akármilyen útról tértek haza, és rengeteg mondani valójuk van már, mert hirtelen ránéztem az órára, és arra gondoltam, vajon hogy is férünk be az időbe. Köszöntelek titeket a stúdióban.
Mi is köszöntünk minden kedves hallgatót. Jó reggelt, Erdély.
Jó reggelt kívánunk.
És azt is mondjuk el, hogy itt van Zita édesanyja is, őt is köszöntjük.
Jó reggelt kívánok!
Elmondtuk korábban, egy órával ezelőtt, hogy arról van szó, hogy esküvőtök után fogtátok magatokat, felkerekedtetek, és körbe biciklisztétek tulajdonképpen a világot, és ez volt a nászút is egyben, egy elég hosszú nászút, és azt gondolom, hogy egyrészt egy ilyen házassági próbatétel is azért egy ilyen bevállalás, de hogy igen, amit Kinga is kérdezett, hogy egyáltalán honnan indult, honnan pattant ki ez az ötlet.
A kérdés nagyon jó volt, hogy honnan, mikor indult az út. Az út az a tervezéssel kezdődött, ezt a férjem mindig nagyon szereti elmondani, hogy nem ott kezdődik az út, amikor elindulunk úgy Isten igazából, hanem amikor elkezdünk róla álmodozni, tervezgetjük, a térképet nézegetjük, és hogy letűzünk így képzelbeli pontokat, hogy merre is szeretnénk tovább menni. Az esküvő valóban, tehát 2011-ben volt az esküvünk, az egyházi esküvő, és egy héttel később indultunk erre a világkerülő útra. Az ötlet azonnal jött, szerettünk volna utazni, szerettünk volna valami nagy utat megtenni, és mondtam az akkor még vőlegényemnek, hogy tárpi, hát induljunk el valami útra, hogy milyen jó lenne nekivágni valami nagyobb útnak, menjünk hátizsákkal. És akkor mondta Árpi, hogy ne menjünk hátizsákkal, menjünk kerékpárral. És akkor elkezdtünk itt tervezgetni, hogy akkor merre menjünk, akkor menjünk el Dél-Kelet-Ázsia, Ausztrália, Új-Zéland, mindig így nőtt a távolság, és mondom Árpinak, te figyeljet, akkor legyen ez a nászút. És akkor így alakult ki ez az ötlet, ez a terv.
Hát ugye itt közben puskázom, 40 ezer kilométer, 46 ország, 1550 nap, tehát ezt kimondani is nagyon sok. Mi alapján terveztétek meg az utat? Én közben megnéztem, hogy ilyesmik kimaradtak, hogy Kína, meg Egyesült Államoknak bizonyos része, vagy úgymond nagyja, az afrikai kontinens és Oroszország is lemaradt a térképről, tehát hogyan terveztétek ezt meg?
Ezek hatalmas országok, és egy év is nem lenne elég bejárni őket. Nem arra figyeltünk, hogy mit hova nem jutunk el, hiszen ebből még most is több hely van, mint ahol jártunk. Amikor ott voltunk valahol, akkor arra koncentráltunk, hogy azt megéljük, élvezzük. A tervezés pedig úgy történt, hogy utána jártunk, hogy a vízumokat hogyan lehet beszerezni, és milyen intervallumra, és akkor ezek ugye időablakokat adtak meg, legalábbis az út elejére, ez Közép-Ázsiában nagyon nehéz volt megszervezni, és aztán Pakisztántól utána már útközben szereztük meg a vízumokat, és Dél-Kelet-Ázsia, Ausztrália, Új-Zéland, Amerika ilyen szempontból már könnyebb, itt online lehetett, vagy a határon megkapni a legtöbb vízumot, és Dél-Amerika, Közép-Amerika pedig abszolút könnyű, tehát oda megyünk a határon, legtöbbször ingyen vagy pár dollárért bejutottunk, tehát ez volt az egyik tényező, a vízumok, a másik az időjárás, hogy ne tekerjünk mondjuk monszumba vagy télen, ez többé-kevésbé mindig sikerült, és aztán a pénzkeret, illetve hogyan érezzük magunkat, ugye azért a főbb látnivalókat, a Taj Mahalt, az Angkor Watot, ilyesmiket
azért érintettünk.
És egyébként Kínában is voltunk, de csak egy nagyon pici nyugati csücskében 9 napra, utána lekanyarodtunk Pakisztánnak.
Hát ez nagyon látványos lehetett, ugye blogot is írtatok, és nem csak a cikkek kerültek fel, hanem a fotók is. Hogyan fogadta a család a hírt, amikor bejelentettétek, hogy egy nem akármilyen nászútra készültök? És
erről kérdezzük meg édesanyámat, hogy mégis hogy gondolta, mit gondolt ilyenkor?
Mikor tudomásomra jutott, hosszú időre elmennek, és a világba, hát ott mennyi probléma, baj lehet velük, hogy tudnak ott majd létezni, hogy fognak aludni, hát ezer gondolat vetődött fel bennem, de az út folyamán, mivel internet kapcsolatban voltunk, szinte minden nap tudtam róluk rövid híreket, vagy pedig szinte én voltam az első, aki írta, vagy olvastam az általuk írt blogot hajnalban, attól függ, hogy milyen időzónában voltak. Aztán Tehát tulajdonképpen boldog voltam, én is mindig szerettem utazni, tehát örömmel töltött el, hogy most ők ott vannak, én olvasok róluk, és ők megélnek csomó szép dolgot, és az íráson keresztül hozzám is eljutott, hogy milyen csodálatos ez a világ.
Én azt hiszem, ennél jobban nem lehetett volna ezt a gondolatot megfogalmazni, hiszen az utazások által lesz az ember gazdagabb, tehát ez mindenképpen így.
Én meg arra is kíváncsi vagyok, hogy ugye ahhoz, hogy az ember felkerekedjen és elinduljon a világot körbejárni kerékpárral, ahhoz azért úgy valamiféle fizikai kondíció is szükségeltetik, tehát itt én, tehát, hogy nem, azon gondolkoztam, hogy vajon edzettetek-e előtte, vagy valamiféle ilyen fizikai felkészülés megelőzte ezt az utat.
Én vagyok az élő példa, úgyhogy most minden kedves hallgatót bátorítok arra, hogy nem szükséges fizikai felkészülés egy ilyen volumenű útra sem. Persze, szintén másfelől pedig bátorítjuk arra a hallgatókat,
egy alapkondi, de semmi különös.
Hogy azért mozogni jó, tehát érdemes kimenni, tehát kell mozogni, az akkora örömet jelent, tehát a mindennapi kerékpározás, vagy sétálás, vagy valamit úszni, elmenni, az nagyon jó. Ugyanakkor azt tudom tényleg tanúsítani, hogy ez ne legyen akadály. Tehát ha valaki szeretne nekivágni, akár egy napos túrának, vagy csak egy kicsit kerékpározni, sétálni, úszni, bármit, ne azt a kifogást hozza fel, hogy de hát nekem nincsen ehhez jó kondícióm, hanem vágjon bele, és lássa meg a maga ritmusában, hogy meddig tud elmenni, mit tud megcsinálni.
Majd jön.
És a kondíció az majd kialakul, azt szépen felveszi útközben az ember.
Mi is úgy álltunk hozzá, és tényleg így történt, hogy ugye az eskő, meg a sok szervezés, ahogy mondtam, vízumok, oltásokat kaptunk, emellett nem volt idő, még munkába is voltunk, nem volt idő fizikailag is készülni. Ezért úgy voltunk vele, hogy az utazás első 2-3 hetében, egy hónapban, akkor az edzés, és tényleg az alatt felvettük a kondit, hanem nem volt gond. Az olyan picit nehezebb volt, de...
Olvastam közben a blogon, hogy mi az előnye annak, hogyha valaki fekvő biciklivel indul útra, és itt 50-80 kilométert tekertetek átlagban egy nap, de volt egy hosszabb táv is, 137 kilométer. Tehát ezek a számok azért nem annyira ijesztőek, ugye?
Nem. Ugye ez sok tényezőtől függ, hogyha a domborzat olyan, hogy hegyes, völgyes, vagy a terep olyan, hogy nincs rendes aszfalt, és csak lassan tudunk haladni, akkor kevesebbet tudunk menni, vagy ha hátszerünk van, akkor többet, ha sima aszfalt, egyenes út. Ugye csomagjaink is voltak. A fekvőbringának az a nagy előnye, hogy egy fotelban fekszünk, tehát nagyon kényelmesen meg van támasztva a hát, még fejtámlánk is van, nem egy pici nyergen ülünk, és a kormányra támaszkodunk, és görnyedünk, hanem sose fáradt el így semmink, hogy csukló, nyak, hát, fenék,
nem
fájdalom.
Nem volt fájdalom.
A combunk az megküzdött, ugye, de ezen kívül végtelenül kényelmes volt a bicikli.
Közben van egy SMS-ünk is, egy hallgató arról érdeklődik, hogy honnan volt pénzetek, illetve ki volt a szponzor, azt nem mondhatjuk egyébként, hogy ki volt a szponzor, mert cégneveket nem mondhatunk nem a közszolgálati kell. Rádióban, de gondolom, hogy arra kíváncsi, hogy ha ez elindultok egy ilyen úton,
kérdés,
akkor
ez
vártátok gondolom ezt a kérdést.
Tudtuk, hogy ez a kérdés föl fog jönni, és hogy készültünk is ezzel a válaszsal.
Ugye most 3 előadást már tartottunk itt Erdélyben, rögtön az elején ezt megmutattam, gyönyörű, robbantott tortadiagramon, itt valami palacsinta ábrának hívják a székek, hogy mik voltak a költségeink, akkor először a kiadási oldalról napi 3350 forintot költöttünk átlag a 4 év alatt, ez amúgy még kevesebb is volt Ázsiában az elején, és hát úgy indultunk el, hogy volt félretett pénzünk, én 6 évet előtte dolgoztam az informatikában, vehettünk volna egy alsó középkategóriás autót, és az volt a nagy trükk, hogy ezt nem vettük meg, hanem elindultunk erre az útra, aztán időközben dolgoztunk, rengeteg újságcikket írtunk, utazási rovatokba kiadtunk 3 fali naptárat, adományalapon több mint 600 képeslapot szétküldtünk, és aztán dolgoztunk a szőlőbe is, szőlőt szedtünk Új-Zélandon a világ legdélebbi szőlősvidékén, és ezek itt szépen összeadottak, és pont elég volt.
Tehát azt jelenti, hogy volt idő arra is, hogy megálljatok, és ott eltöltsetek X időt egy bizonyos helyen?
Igen, tehát mi szabadok voltunk megválasztani, egészen szabadok voltunk, hogy mikor, hol, körülbelül mennyi időt szeretnénk eltölteni. Persze a vízumoknak van egy határideje, de lehetett néhol hosszabbítani. Új-Zélandon munkavízumot kaptuk, azt külön meg kellett igényelni, munkavízumot. Elég kacifántos volt, ebben most nem mennék bele, de elég bürokratikus útvesztőkön keresztül kellett verekednünk magunkat. Úgyhogy ott eltöltöttünk fél évet, ebből 2 hónap volt, amit dolgoztunk. Tehát a teljesen aktív dolgozás, munka volt. Amit Árpi említett, még az újságcikkek, a naptár, a képeslapok, ez mindig útközben jött. Tehát ez így nem így egyszerre egy adagban, hanem több pici munka összeadódott a nap végén. A naptár kiadásával kapcsolatban volt, hogy két hétre megálltunk, és akkor na, azt ott szerkeszteni, a képeket válogatni, idézeteket oda tenni, akkor kontaktban lenni a budapesti kiadóval. Elég bonyolult volt itt távolról ezt összehozni, de a szüleink nagyon sokat segítettek, és hát így végül is megválaszthattuk, hogy mivel, úgymond mivel töltjük az időnket, hogy mindig lecsíptünk a napból egy kicsit, és akkor egy cikket megírtunk, képeslapokat
fűtünk. Elfáradtunk 4-5 nap biciklizés után, akkor az volt a pihenőnap, hogy egy napot újságcikket vagy blogot írtunk.
A kellemeset a hasznosra.
Így van.
Így van, pontosan. És az is látni kell, hogy nagyon-nagyon kevés pénzből kijöttünk, tehát nagyon tudatosan odafigyeltünk arra, hogy mennyit költünk, és hát persze nem kellett benzint venni, nem kellett házat fűteni, nem kellett közüzemi számlákat fizetni, tehát ilyesmi azért, hogy ott van a kerékpár, a szabadság.
Valószínű itthon többet költöttünk volna az itthoni életvitelünkkel.
És hol laktatok, illetve hol aludtatok?
Hát mikor, hol?
Most azért.
Vittünk sátrat, amit főleg a nyugati országokban használtunk, mert ott van erre tér, illetve ott ez megszokott dolog. Ha Indiában megpróbáltuk volna felállítani, hát reggelre egy kíváncsi család ült volna a sátor előterébe, hogy mi ez a szerkezet itt, és mik ezek a fehér emberek itt.
De volt nálunk matrac, szúnyoghálót is vásároltunk, és volt, hogy csak azt tettük fel, mert olyan meleg volt, de aludtunk garázsban, tűzoltóságon, egy lépcsőfordulóban, ékszerüzletben, buddhista templomban, bárhol,
ahol,
mindenféle
ahol
helyen.
Ahol megengedhettük, akkor volt egy kis privát terünk is, akkor olcsó szállodákban.
Na de mondd, hogy mennyi volt.
Ez Pakisztánban volt, hogy 300 forintnyi pénzt tett ki, máskor volt, hogy 2500.
Tehát nagyon szimbolikus összege.
Nagyon olcsó volt, és mindig a legolcsóbb helyet direkt megkerestük. Ez a turisták által preferált helyeken elég nehéz volt, de mivel mi kerékpárral utazunk, olyan helyek, nagyon sok olyan helyet bejártunk, a turista nem jár, vagy nagyon keveset. És ezért ott nem nincsenek úgy fölkészülve, nincsenek turista árak.
Illetve a couchsurfing és a warm showers rendszer.
Illetve a magyar vendéglátók, nagyon sok helyen élnek magyarok a világban, szétszóródva, akár 56 miatt, akár úgy egyébként, mert kiköltöztek és kint boldogulnak, és nagyon-nagyon sok szeretetet kaptunk így a magyaroktól, akik kint vannak a világ nagyon sok pontján.
Mindenféle emberektől, nemzettől, vallástól, etnikai hovatartozástól, anyagi helyzettől függetlenül elmondhatjuk, hogy általánosan
a világ
fantasztikus,
jó, nagyon jó.
Olyan vendégszeretetben volt részünk mindenütt a világban, hogy
az emberek nem bántani akarnak, nem kirabolni, vagy bármi rosszat nekünk, hanem segíteni. És ez teljesen átjött. Nem nagyon tudnék semmi olyat mondani, ahol kifejezetten rossz akarattal fordult volna valaki felénk.
De egyébként nem hiába tett, vagy nem véletlenül tettem fel ezt a kérdést, hogy hol aludtatok, hol laktatok, mert hogy valahol azt olvastam rólatok, hogy nagyon sok helyen voltatok olyan helyzetben, hogy követtek benneteket a blogos bejegyzések alapján, és akkor vártak titeket.
Pakisztánban
valami sztorikra gondoltam, valami bűnügyi.
Igen, és követtek bennünket, kicsodát, nem tudok ilyenről.
Márint az utatok,
magyarokhoz főleg így kerültünk, hogy olvasták a blogot, tudták, ó, van egy ismerősöm Ausztráliában, arra mentek, és akkor kézről kézre adtak a magyarok.
Ilyen is volt, de volt egyszer egy nagyon vicces történet, Pakisztánban, hát bekerültünk ott a médiába, és akkor jobban hallottak rólunk, illetve osztogattuk egy Facebook oldalunk, és azt elég ismert, nagyon használják ott is a Facebookot, és befogadott minket egy család, és akkor hát mondtuk, hogy tükörtojást nagyon szeretjük reggelire, és akkor tükörtojást kaptunk reggelire tőlük, ezt szeretettel adták, és hát akkor megköszöntük a vendégszeretetet, és hát mentünk tovább, mi csak úgy kerékpároztunk, és bekerültünk egy másik családhoz egy következő este, nekik is ott volt ugye a Facebook címük, és valahogy a két család összekapcsolódott a Facebookon, tehát írtak egymásnak. És akkor reggel kaptuk újra a tükörtojást, és néztük, hogy hát ezt hogy gondolták ki, mert az ott nem annyira népszerű reggeli étel, és akkor utána még rá egy másik család is, és akkor így kommunikáltak egymással. Olyan is volt, hogy egy utcában, ahol a család befogadott, ott ugye este lefekvéskor írtunk a szüleinknek, hogy na jó, nincsen gond, minden rendben van, és akkor sorra jöttek, ez publikusan tettük a Facebook oldalunkon, hogy mindenki más is akkor tudjon rólunk, és akkor sorra jöttek így a köszöntések, hogy jó estét kívánunk, itt vagyunk mi is az utcában, jó éjszakát kívánunk nektek innen, stb., hogy Isten hozott benneteket. Tehát nagyon-nagyon kedvesek voltak, az interneten keresztül is sok ilyesmi összejött.
Közben érkezett még két SMS, Zsolt azt kérdezi, hogy nem lopták el a biciklit?
Hát, ha valaki ezt a biciklit ellopja, akkor meg is érdemli, mert a fekvőkerékpárt meg kell tanulni, hogyan kell hajtani.
Kezdetben mi is napokig tanultuk, hogy hogyan kell elindulni, megállni, megfordulni. Most...
És főleg annyi csomaggal, ami azon a kerékpáron
volt. Még rajta volt 30-40 kiló
csomag. Tehát ember legyen a talpának,
ember legyen a talpának, hogy elviszi. Viccet félretéve. Persze azért volt bennünk, hát amikor mondjuk, hogy jó a világ, ezt komolyan gondoljuk, de ugyanakkor azt is valljuk, hogy nyitott szemmel kell, tehát nem naívan, nem ilyen rózsaszín ködben, jaj, mi most megyünk a világ körül, hanem tényleg komolyan nyitott szemmel utazni.
A biciklik mindig velünk aludtak, volt, hogy a negyedik emeletre is fölcipeltük, tehát egy helységbe kellett, hogy aludjunk a biciklikkel, úgy nem tudtunk aludni, hogy nincsenek velünk.
Na hát azért ez sem igaz, de hogy tényleg nagyon sokszor, tényleg mindig vittük magunkkal. És csak akkor, amikor mondták, hogy tényleg nagyon biztonságos ott, ahol leláncoltuk, akkor volt, hogy ott hagytuk.
De utcán, vagy ilyen helyeken soha nem hagytuk. Valami zárt helyre mindig bevittük. Tehát ez volt az otthonunk, a kerékpár. Nagyon ez fontos volt számunkra.
Csak az ember a házára vigyáz, ugye?
Igen, tehát ahogy otthon bezárjuk az ajtót, úgy mi is vittük, hordtuk a biciklit, és bezártuk valahova biztonságos helyre.
És Zoli kérdezi, hogy hogyan jutottatok internethez, telefonhoz, főleg Ázsiában?
Én ugye informatikus vagyok, úgyhogy ez engem külön érdekelt szintén.
Hogy felcsillant a szemem.
Igazából az egész világ gyönyörűen le van fedve mobil internet hálózattal, kisebb-nagyobb hézagokkal, de például Vietnámból villámgyors az internet, még Bangladesben is lassú, de le van fedve, jó és használható, és hát Kínába kifüggetlenítettük az egyik régi telefonunkat, ez még úgy hívtuk, hogy bölcs telefon, de már tudott internetet, de még nem volt ez az érintőképernyő és csoda telefon, és akkor ezt egy USB kábel összekötve modemként használva a laptopra is rá tudtuk tenni az internetet, és így tényleg mindenütt volt internetünk, hol milyen sebességgel, illetve wifi is sok helyen
volt,
van.
Hogy megvettük a SIM-kártyát, és aztán még térerősen volt, nem hogy internet a sétáló utcában,
igen, Bolívia fővárosban, La Pazban, telekommunikációs cég irodájában megvettük a SIM-kártyát, fú, de jó, működik, beaktiváltuk az internetet, három sarokkal odébb, még mindig a központban, nem hogy internet nem volt rajta, térerős. Tehát megvoltak a végletek, de általánosságban jól le van fedve már az egész világ, elképesztő.
Zsuzsa kérdezi, hogy nem féltetek?
Nem. Ugye a legtöbb félelem van, hogy az ismeretlentől való, jaj, mi lesz ott, mi fog történni, nem tudom, hogy lesz tovább. Na most ez bennünk átfordult egy kíváncsisággá. Ú, de jó, mi fog történni, na most milyen emberekkel találkozunk, mi vár ránk, és ez vitt minket, húzott előre. Nem volt bennünk.
Hát meg minden nap megtapasztalni azt, hogy tényleg nem bántani akarnak minket az emberek, hanem kíváncsiak és segíteni akarnak. Tehát ahogy ezek a tapasztalatok gyűltek egyre, úgy bennünk is ez így oldódott. Hát persze bennem az emberben egy természetes félelem, hát nyilvánvalóan nem alszunk az utcán mondjuk, vagy ilyesmi, de ez úgy feloldódott, és láttuk, hogy nem ilyen a világ. Hogy ez úgy van ez a rossz berögződés, hogy nagyon félni kell, de nem szabad ezt hagyni eluralkodni rajtunk.
Amit a hírekben látunk, az a valóság, hát bizonyos szögből bemutatva, néha elferdítve, néha nem, de azt tudni kell, hogy az a teljes valóságnak csak egy 0,0001%-os szelete, és egy szörnyűbb szelete, hiszen az nem hír, hogy Zitával és Árpival már 1200 napja 16 országon keresztül semmi veszélyes nem történt. Ezt nem mondják be minden reggel a rádióba, de ha mondjuk történt volna velünk valami, az egyből hír lett volna. Tehát ez a hír és az emberi figyelem természete, ebben nincs semmi rossz, ez van. Viszont a világ a teljes valójában egy nagyon remek, jó, biztonságos, kedves hely, az emberek túlnyomó többsége, ahogy végignézünk az ismerőseinken, barátainkon, szomszédunkon, nem tudunk sok rossz embert felsorolni. Jó, tehát...
Ilyenkor mindig meg szoktam kérdezni a kérdezőt, aki szemben áll velem, hogy mondd, te kirabolnál-e? Vagy akarnál-e valami rossz? És mindenki fők, hát hogy? Hát dehogy akarnék, hát miért tennék ugye veletek rosszat? És akkor azt mondom, na tessék, hát ugyanilyen a világban, nagyon sok ember.
Egy kerületben, egy városban van egy rossz ember, azt csinál valami rosszat, hogy egyből a hírek címlapjára kerül, és ez elviszi a figyelmünket, és azt hiszük, hogy az egész világ ilyen. Nem, 10 000 emberből egy, de a másik 9999, róluk nem szólnak a hírek, pedig a világ egy remek hely.
Még van két SMS-ünk.
Mondom, hogy itt ülhetnétek 2-3 órát is.
Nagyon szívesen.
Az egyik így szól, hogy gratulálok, le a kalappal, jöhet a következő kaland, megéri és tele van meglepetéssel, ez a gyereknevelés. Sok sikert az életben István.
Igen. Köszönjük szépen.
Köszönjük. Kati nénit most látni kéne.
Ilyen boldog
vagyok. Teljesen újon.
Most, hogy lejárta a nászot.
Lejárta a nászot, most aztán ugye menetrend szerint jöhet a gyerek, igaz?
És még egy kérdés, Zsolt kérdezi, hogy volt probléma a nyelvvel?
Nem. Olyan, tehát eleve angol nyelvtudással indultunk, tehát ez megvolt egy alap a magyar mellett. A spanyolt megtanultuk útközben, tehát Új-Zélandon, amikor szedtük a szőlőt, már tanultuk a nyelvet a spanyolul Latin-Amerikára, tehát ez volt a másik nyelv, amit megtanultunk. Illetve amikor Ázsiában több kicsi ország ugye egymást követte, mindig igyekeztük megtanulni a helyi nyelvet, a alapvető szavakat, a köszönöm, kérem, ilyesmihez hasonló dolgokat, és ez nagyon-nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy tudjunk jól kommunikálni a helyiekkel.
Közben jelezte a kollégánk, hogy valaki van a telefonvonalban is.
Halló, halló!
Jó reggelt halló. Kívánunk!
Jó reggelt
jó
kívánok!
Reggelt.
Jó reggelt!
Benedek Lehel vagyok!
Szervusz Lehel!
Egy ismerős találkozó itt a Vásárhelyi Rádióban. Benedek Lehelről egyébként azt kell tudni, hogy ő is körbe bicajozta a földet.
Előtte a társaddal, úti társaddal találkoztunk Gyergyóval, örülünk, hogy most téged is hallunk.
Igen, sajnálom, nem tudtam ott lenni, de nagyon-nagyon üdvözöllek benneteket, és nagyon örvendek, hogy hallott.
Köszönjük, mi is örülünk neked, és elnézést, hogy Marosvásárhelyen még nem volt élménybeszámolónk. Ez most nem fér be, igazából csak családlátogatásra jöttünk Erdélybe, aztán lett belőle 5 beszámoló, de ha legközelebb jövünk, nekem is megígérem, és minden kedves hallgatónak, legközelebb jövünk, tartunk itt is Marosvásárhelyen fényképes.
Hát, semmi gond, tudom, hogy elfoglaltok vagyok, tudom, hogy milyen ez. Nem kell. Én csak azért hívtalak, hogy üdvözöljek, és hogy gratuláljak.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük, nagyon kedves vagy.
Rendben.
Egyetek jó, sziasztok.
Szervusz, szia.
Köszönjük szépen a telefonhívást.
Elődött és lehelt, amikor indultak a Nagy Európai útjukra, sikerült Budapesten elkapni, és nálunk vendégeskedtek, és ők is nagyon inspirálóan hatottak rám, illetve ránk. Nagyon jó volt velük találkozni. Hatalmas utat. Ők 33.000 kilométert tettek meg 15 hónap alatt.
És hát azt mondtátok, hogy Kobra Zoltántól jöztök, akiről ugyancsak beszámolt a Marosvásárhelyi Rádió, nem akármilyen túrákat tervezettük.
Vele is találkoztunk, nem csak most, hanem Új-Zélandon. Ő volt az egyetlen olyan ember, akit mi láttunk vendégül az úton, akkor egy ilyen hostelben laktunk, és ő arra jött, úgyhogy amíg szőlőt szedtünk, akkor együtt voltunk pár napot, sikerült vele egy nagyszerű riportot készíteni, így a beszélgetéseket.
Biciklis?
Aha,
igen, hát, igen, ugye, hát ez az igazi, amikor
ugye, ilyen
szakmabeliek
újságíróvá is váltam az alatt az út alatt, és akkor annyira érdekes, meg ízes történeteket mesélt az ő székelységével, hogy azt mondtam, hogy fú, hát ezt meg kell osztani másokkal is, és aztán most újra találkoztunk tegnap, nagyon jó volt őt újra látni.
Tehát születtek barátságuk ez idő alatt?
Rengeteg. Magyarokkal is, ahogy Kobrával is, és tényleg.
Nem, nagyon sok emberrel, és most mi várjuk majd őket otthon nálunk. Úgyhogy eddig mi utaztunk a világban, most a világ fog jönni hozzánk, úgyhogy mi fogunk vendégeket látni.
Egyébként itt szó esett arról, hogy ugye Árpád informatikusként dolgozott, és kíváncsi lettem, hogy Zita, te egyébként a civil életben mi vagy.
Én hittanárnevelő vagyok, és gyermekfelügyelőként dolgoztam egy budapesti kollégiumban. Úgyhogy ez volt nekem úgymond az előéletem, a szakmám, amit csináltam.
És ez fog valamiben változtatni ez az utazás a korábbi életeden? Tehát vissza tudsz-e, vagy vissza szeretnél térni ahhoz az élethez, amit
igen,
az
igen, igen, szeretnék. Úgy érzem, hogy pedagógusnak lenni egy csodaszép feladat, tehát tényleg aminek van értelme. Tehát nem csak egy irodában ülök, és akkor pötyögöm a szám... Most nem úgy értettem, Árpi.
Köszönöm.
Na, úgy értem, hogy nem egy titkárnő vagyok valahol, vagy ilyesmi, hanem tényleg a jövő generációt egy picit úgy igazgatni, vagy hát próbálni, megmutatni nekik, motiválni őket, hogy ne így is lehet. Ez szerintem egy nagyon szép feladat. Aztán majd meglátjuk, hogy alakul. Most keresünk munkát, tehát elkezdtük ilyen interjúkra járni, ilyesmi.
Nekem hétfőn lesz egy állási interjú, szeretnék legalább kezdetben fél állásba visszatérni, már november, decemberben, aztán meglátjuk, hogy érzem magam. Hát ugye még akarunk könyvet is írni, most olyan ambícióink vannak, hogy jó lenne, ha 48 órából állna egy nap.
Meg erről az e-bookról is beszéljetek néhány szót, hiszen a blogra ugye ez is felkerült, hogy a kalandokat, az élményeket el lehet olvasni, hát a digitális világban élünk, hol máshol.
Igen, igen.
Igen.
Egy olvasónk ötletére, ő azt mondta, hogy önként megcsinálja, hogy a blognak a most már 600 bejegyzését, volt talán ő 400-ot megcsinált ilyen hordozható, letölthető, másolható formátumra.
Ez iszonyú nagy munka, úgyhogy nagyon nagy feladatot vállalt magára.
Nem gondoltuk volna, de ezt sokan nagyon kedvelik, kapunk az elkönyvről is visszajelzéseket, sokan így olvassák el, magukkal viszik. Reméljük, ennek lesz folytatása, ha az illető még ráér tovább csinálni. És akkor én is most a bloggal még Svájcban járok, tehát az utolsó 2-3 hét nincs leírva, de erre is szakítok majd időt, hogy ez a történet is lezáruljon, ahogy a naptárunk is, ugye kiadtunk, mondtam, hogy 3 faj naptárat, és idén karácsonyra a 4-et, már készül, már megvan a címlap, meg az oldaltervek.
De ebbe a mi saját fényképeinket tesszük, és azokat a fotókat válogatjuk bele, amiről úgy érezzük, hogy különösen szépre sikerültek. Egy-egy motivációs szép idézettel, minden hónapra egy ország. És akkor ez most a következő projekt, hogy abban is, a naptárban is, hogy szimbolikusan hazaérkezzünk, visszaérkezzünk Európába.
Közben rápillantottam az időre, nagyon telik. Azt azért még megkérdezném, és nagyon nehéz legekre válaszolni, hogy hol volt a legrosszabb, hol volt a legjobb, és nem is akarom, hogy ebből nagyon belemenjünk, viszont élményekre kíváncsi vagyok, hogy próbáljátok megfogalmazni egy-két olyan pillanatot, amit a világon az összes pénzét nem adnátok senkinek.
Sok ilyen volt, tényleg nehéz legekre válaszolni, de ha általánosságban lehet beszélni, a legjobb mindig az volt, amikor a helyieknél lehettünk, hogy az otthonukat, a kultúrájukat, az életüket kicsit láthattuk. Legrosszabb, amikor betegek voltunk, és nem voltunk egészségesek, és ezért várni kellett, állni valahol, és csak gyógyulni. De hát, ha konkrét élményeket ki kell emelni, mindenképpen a Pamír magashegyi út, amikor 4600...
Ott jártunk a legmagasabban kerékpárokkal.
55 méteren jártunk, igen.
A leghosszabb az a 137 kilométer volt Türkmenisztánban.
Leghosszabb nap, biciklivel, gyalog a legmagasabb a Himalája, 5416 méter, az Annapurna körtúrán az is nagyon szép volt.
Vannak jelenlegek, de tényleg arra tudnánk csak leszűkíteni az eszenciáját megadni, hogy amikor az emberekkel találkozunk, és azok az emberi találkozások, az úgymond véletlenek, ugye nincs ilyen, hogy véletlen, de azt megélni, hogy hogyan alakul szépé, akár egy rossz szituációból is valami mindig jó kialakul, és ezt megélni nap, mint nap, a csodát, az Isten kegyelmében lenni, ez egészen fantasztikus és csodálatos. Ezt teszi szépé az utazást.
Közben érkeznek még kérdések, de sajnos most már nincs időnk rájuk válaszolni. Azt mondjátok el nekünk, hogy esetleg a Facebookon hol kereshetnek rátok a hallgatók, meg gondolom, hogy ott is fölvehetik veletek a kapcsolatot, kérdezhetnek tőletek.
Igen, kétféleképpen is elmondom, az URL cím, az ugye facebook.com/, és utána írni angolul, hogy cycling the 360, tehát kerékpározni a 360-at számmal kiírva, illetve rá lehet keresni angolul honeymoon around the world,
tehát nászút
a világ körül.
És ez a blogotok.
Ez a Facebook oldalunk.
A Facebook oldalunk magyarul van, főleg most, hogy hazaértünk. Útközben volt, hogy 3 nyelven írkáltunk a képek mellé, de most magyarul.
Na, a blogunkat is meg lehet nézni, ez pedig így, ahogy számmal kezdődik, aztán betűvel folytatódik, 360fokbringa.hu. Tehát, hogy 360 fokban körbejártunk.
Akkor ott a jobb felső sarokban lehet az angol és a magyar zászlócskákkal váltani a nyelveket.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehettünk, és mindenkit motiválunk, hogy vágjon neki, akár egy napra egy kicsit sétálni, kerékpározni, mozduljunk ki.
Köszönjük szépen.